Mennyei Atyánk, hálát adunk ezért a mai napért. Add, hogy ma is hallhassuk a szeretet dallamát, a tiszta dallamot. Add, hogy ebbe simuljon bele az életünk. Ne legyünk hamis hang a te gyönyörű szimfóniádban. Áld meg az itt levő fiatalokat, vezesd őket. Egy verssel kezdeném Turmezei Erzsébet verse, a címe a harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség, mást mond a jog, más súg az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat, valakiért még egyet kellene, de tested, véred, lázad, majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja megint, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte egyszer a szíved. Az ész is azt súgja, minek? De a Krisztus nyomorog benne, s a szelíd hang halkan újra kérlel, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Óha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne, lehet elégnél hamar, valóban esztelenség volna, de a szíved békességről dalolna. És míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életed. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet. A Biblia erre tanít, hogy Isten szeretet. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretet közössége. Talán kicsit naívan szoktuk a Szent Háromságot elképzelni, vagy lehet, hogy nem is sokat gondolkodunk erről. Valahogyan úgy képzeljük, hogy valaha nagyon régen az Atyától megszületett a Fiú. Azóta van. Pedig Istenben nincs idő. A Fiú születése is örök. Most is történik. Isten örök szülés és örök születés. Az Atya szüntelenül átad mindent a Fiúnak. A szeretet örök extázisában él. Talán lehetne azt is mondani, hogy az Atya szegény. Semmit sem birtokol. Semmit sem tart meg magának. Örök önátadás. Olyan, mint a nap, ami szüntelenül sugározza a fényt, mindent odaad. A Fiú olyan, mint a tükör. Minden fényt befogad, és mindent azonnal visszaad. A Fiú az Istenség teljességét úgy birtokolja, hogy kapja. Öröktől fogva örökké születik. A Szentlélek maga a fény, amely árad Atya és Fiú között. Ebből a titokból van a világ, az atommagok és elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme, a nyíló virágok, a nevető gyermekarcok. A világ szeretetből van. Ez az alapanyaga, ez az alapképlete. Lassan a testtel. Egy kicsit arról beszéltünk tegnap, hogy létezik ez a másik dimenzió, a lélek. Létezik az önátadás, az isteni dimenzió, amiből a világ lett, és lehet ebben élni. Erre kaptál te is meghívást. Az igazi szabadság nem annyira negatív szabadság, minden kötődéstől, kényszertől megszabadulni. Az igazi szabadság pozitív. ahogyan az értelmünk természetes célja az igaz, a valóságot olyannak akarja megismerni, amilyen. Nem akkor értelmes valaki, ha sokszor téved is. Éppen így a szabad akaratunk, a másik alapképességünk természetes célja, a jó, az érték, nem akkor vagy szabad, ha össze-vissza döntesz, hanem akkor vagy szabad, ha semmi nem köt gúzsba, ha láncaidat elvágtad, megszabadultál tőlük, a harag, szenvedélyek, önzésed, keserűséged nem húz le, ha tudsz szárnyalni, tudsz szeretni. Létezik ez a dimenzió, és arra születünk, hogy ebben éljünk, lélekben éljünk. Ne tapossuk el a virágot, ne csak a látszólagos, a virtuális világot lássuk. Létezik ez a dimenzió, arra születtél, hogy ebben élj. Három területen szeretném ezt kicsit megmutatni. Az egyik a párkapcsolat, házasság. Hogyan tudsz lélekben, szeretetben, ebben a magasabb dimenzióban élni majd a házastársaddal. Az Úristen ebben akar neked segíteni. Jézus azt mondta, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Azt akarja, hogy boldog légy. A házasságod akkor sikerül, ha nem hagyod ki belőle a lelket. Hanem eszedbe van a mondat, lassan a testtel, az önmagában kevés. Több kell egy boldog házassághoz, több kell. Egy második dimenzió a szenvedések, küszködések, nehézségek, kudarcok, betegség, halál. Hogyan tudod oda behozni ezt a dimenziót, ami átsegít? És a harmadik a világ alakítása. Hogyan tudnánk ezt a világot szeretettel telibbé tenni, ahol kevesebb a szörnyűség, a szegénység, a háború, az önzés. Először tehát a házasság. A házasság egy hatalmas, nagy igennel kezdődik. A házasság egy életre szóló szeretet, szövetség. Egy életre szóló, nagyon mély barátság. Nem egyszerűen romantika. Nem csak érzések. Annál több. Egy egész élet döntés, az egész szíved döntése, egész lényed odaadása, ez a házasság lényege. A szép, boldogító, romantikus, testi kapcsolat ebből születik. A barátság fogja táplálni, az odaadás, az igen, ettől lesz romantikus egy életen át. És nem fordítva, romantikus pusztán testi vágyakból életre szóló barátság nem tud születni. A házasság eleje egy hatalmas nagy igen. Ahhoz hasonló ez, mintha jövendőbeli férjeddel, feleségeddel együtt legalul egy hófehér papírt aláírnátok. Nem tudod még teljesen, hogy mi mindenre mondasz igent. Hogy fog alakulni az ő jelleme, meg a tied. Milyen gyerekek fognak születni? Milyen nehézségek jönnek? Olyan ez, mintha legalul egy hófehér papírt aláírnál. Hatalmas nagy elszántság ez. Szerzetesi fogadalomhoz hasonló nagy odaadás. Talán lehetne azt is mondani, hogy egy gyönge gyarló ember meg se érdemli azt, hogy valaki az egész életét, egész szívét neki odaadja. Persze majd házas emberként, jobb, ha ezt mindig fordítva gondolod át, én sem érdemlem meg egészen, hogy ő az egész életét, egész szívét, föltételek nélkül végérvényesen nekem odaadta. A házastársi igent nem indokolja meg, nem alapozza meg teljesen az a gyarló, gyönge, véges másik ember. Ez az igen nem csak neki szól. Ez az igen szól a Teremtő Istennek is. Ebben az igenben az is benne van, hogy tudom, szeretetből van a világ. A nap ragyogása, a csillagok, a felhők és az ember is Isten végtelen jóságából sarjadt ki, az én életem is szeretetből van. Arra születtem, hogy ez a végtelen jóság rajtam is átáradjon. Őt adta nekem az Isten, hogy szerethessem, szolgálhassam. Ami rajtam áll, hogy az ő élete kiteljesedjen, mindent meg fogok érte tenni. Ez a nagy igen az Istennek kimondott. Nagybetűs igen is. Ebbe illeszkedik bele a konkrét másik embernek kimondott kisebbik igen. És ez a két igen egymásba kapaszkodik. Egymást erősíti. Az, hogy a házasság szentség, az elsősorban ezt jelenti. Nem annyira az, hogy az a szertartás, amivel elindul. A házasság kötés, az egy szent szertartás, áldást kapsz, erőt kapsz. Nem csak ennyit jelent. A házasság szentségében a szentség anyaga, úgymond, amire az isteni kegyelem rá épül, a két ember igenje, döntése, egyé válása, ahogyan egymásnak ajándékozzák magukat. Ez a házasság szentségének az állandó anyaga, mint az eukarisztiának a kenyér és a bor. Ez azt jelenti, hogy valahányszor két ember újra egyé lesz. Az egységüket újra átélik, megünneplik, akkor valóságosan az ő szerelmük színei alatt, a kenyérben és a borban, az odaadásukban megjelenik Isten végtelen szeretete. Őt hordozzák, mint élő tabernákulum. Vagyis kettős ez az igen, és a két igen egymást segíti. Az isteni igen segíti a véges gyarló emberi szerelmet. Mély pontokon átsegít, fölemel. A korlátlan, irgalmas, végtelen, keresztig elmenő isteni szeretet. Szükségetek lesz rá. De megfordítva is igaz. Olyan értelemben, hogy az emberi szerelem, annak minden öröme, minden ölelése, minden nevetés, minden mosoly, minden jó tett segít titeket Istenhez. Egy szép házasság, egy folyamatos Isten élmény, ahol átéled, hogy Isten milyen gyönyörűnek alkotta a világot. Mennyi kincset elrejtett a társamban. A két igen egymásba kapaszkodik, egymást erősíti. Legelső tanácsom azoknak, akik majd házasságot fognak kötni, az, hogy ezt az igent mondd ki. Az életedet add oda. Teljesen, visszavonhatatlanul, nagy lelkűen, szabadon, örömmel. Nagyon sok házasság azért biceg, mert soha a két ember igazán ezt az igent ki sem mondta. Igazán el se szánta magát arra, hogy odaadom egész önmagamat, múltamat, jövőmet, örömeimet, fájdalmaimat. Ha ez az igen megszületik, az olyan, mintha két ember egy hatalmas sziklára fölállna, az egységük sziklájára. És ebből a magasságból látják ettől kezdve az életüket. Minden probléma ilyen kicsi kavicsá válik, amin túl lehet látni. Lehet rajta mosolyogni, meg lehet bocsátani. Ha megvan ez a távlat, akkor a problémák kicsik lesznek. Az egységetekhez képest kicsik. Ha van derű egyébként egy párkapcsolatban, ez egy nagyon jó jel. Annak a jele, hogy a magasban álltok, és a problémákat tudjátok kicsinek látni. Túl tudtok rajta nézni. Ha ez a szikla soha el se készül, vagy esetleg később megreped, összedől, akkor két ember lehuppan a földre, és minden probléma hirtelen óriásira megnő. Nem lehet rajta se mosolyogni, se megbocsátani, se megoldani. Föl kell állni erre a sziklára. Sok fiatal manapság azt mondja, hogy minek megházasodni, az csak egy papír. Nem számít. Ha a társad valami ilyesmit mond neked, általában a fiúk szoktak ilyesmit mondani, mert a lánynak a nagy döntés az, hogy a testét odaadja. Ez a nagy válaszút. A fiúnak a nagy döntés az, hogy a szabadságát odaadja, az életét végérvényesen. Ezt nagyon nehezen lépi meg egy fiú. Ha ingyen megkapja a lány testét, anélkül, hogy neki dönteni kellett volna, az neki nagyszerű. Ha ezt mondja esetleg a társad, hogy minek a papír, semmit nem ér, akkor kérdezd meg tőle, hogy ha annyira semmi, ha lényegtelen, akkor miért nem csináljuk meg? Ha végül is mindegy. És akkor a másik megremeg, és látszik, hogy mégsem mindegy a papír. Lehet, hogy azért nem írja alá a papírt, azért nem jön el a templomba, mert annyira mégsem szeret téged. Valószínűleg ez a helyzet. Hatalmas igennel kezdődik a házasság. Mondd ki, így készülj az esküvőre. És egy kicsit tovább fűzném ezt a tanácsot. Tarts ki benne, szinte fanatikusan. Soha ne inogjon meg. Ha valaki 10 év múlva elkezd azon ábrándozni, hogy hát mégiscsak inkább a Hufnagel Pistihez kellett volna menni, elrontottam ezt az egészet, akkor a fél energiája, érzelme a házasságból kifolyik. Erről ábrándozik. Összeomlik a döntése, nagy nehezen, izzadságosan fölépíti, görcsösen megtartja. A fél energiája a házasságból kifolyik. Tarts ki a döntés mellett szinte fanatikusan. Zengje végig az életedet. Ez a hatalmas nagy igen. Ez legyen az életed alapdallama. Olvastam egy riporter nőről, aki látott egy idős házas párt, akik feltűnően nagyon boldogok voltak. És elhatározta, hogy egy szép riportot készít róluk. Elment hozzájuk több alkalommal, és néhány ilyen találkozás után szinte csalódott. Mert azt látta, hogy a két idős ember egyáltalán nem hibátlan. Vannak rigolyáik, rossz pillanataik. Eleinte majd, hogy nem csalódott. De egy néhány látogatás után egy dologra nagyon figyelmes lett, mégpedig arra, hogy amikor az asszony beszélt, akkor a férje mindig csillogó szemekkel, egész lényével hallgatta. Teljes szívével hallgatta. És a riporternőben megfogalmazódott ez a mondat, ezt az asszonyt nagyon szeretik. És aztán a következő pillanatban az is teljesen világos lett a számára, hogy nem azért szeretik ezt az asszonyt ennyire, mert olyan tökéletes, hibátlan, sugárzó mindig. Hanem azért ilyen kedves és sugárzó ez az asszony, mert valaki őt ennyire szereti. Tanuld meg kimondani az igent, ne keresd az okát, hogy miért szeretem. Legyen ez egy oktalan, minden értelmet fölülmúló, nagy lelkű szeretet. Annak ellenére, hogy a másik néha nem tökéletes, nem érdemli meg. Legyen benned a szeretet föltételek nélküli és nagy lelkű. Ez a házasság egyik nagy titka. Ne azt keresd, hogy a másik a te számodra igazi-e. Azt kérdezd, hogy én igazi vagyok-e a számára. Én adom-e a teljes életemet. A másik nem tökéletes, ahogy te se vagy az. Olvastam egy kedves kis történetet, ami szerint valaki látott egy nagyon boldog feleséget, megkérdezte, hogy mi a titka. A feleség elmondta, hogy amikor házasodtunk, kaptam egy nagyon jó tanácsot, mégpedig az, hogy a vőlegényemnek 10 hibáját írjam föl egy papírra. És ha ennek múlnak majd az évek a házasságban, és valamelyik hiba előjön, mindig vegyem elő a papírt, nézzem meg, mondjam azt, hogy ezt tudtam. Ez benne volt. Benne volt a pakliban, erre számítottam, oké, nincs semmi probléma. És hát aki kérdezte a boldog feleséget, tovább kérdezett, és hogy tudtad eltalálni pont azt a 10 hibát, ami később előjött. Mire a boldog feleség azt mondta, igazából ezt a papírt soha nem írtam meg. Hanem amikor a férjemnek előjött egy kisebb-nagyobb hibája, magamban mindig elővettem a képzeletbeli papírt, azt mondtam, ez benne van, belefér, ezzel együtt szeretem, ez is rajta van a listán. Olvastam egy ilyen kis tanácsot, minden embernek megvan a maga ára. Akkor szabad hozzámenni, vagy feleségül venni, ha azt érzed, hogy ezt az árat minden nap jó szívvel, örömmel megfizeted. Van súlya is a házasságnak, van terhe is. Erre is igent kell mondani. Nem tökéletes a házastársad. Te sem vagy az. Ezzel együtt kell szeretni, szinte fanatikusan, kitartani ebben. Gyökösi Endre mondta azt, hogy a szép házasság alap képlete ketten, hármasban. És azt érti ez alatt, hogy a két ember csak emberi szinten keresi a harmóniát, az egységet. Mindig falba fognak ütközni. Az emberi szerelem alkalmazkodó képesség, jó akarat, kedvesség, sajnos véges, töredékes. Újra és újra két ember menthetetlenül falba ütközik. Csak emberi szinten a harmónia nem megvalósítható. Csak ha mind a kettőnek a szívében ott van az a titokzatos harmadik, a háromszög csúcsa, ami mind a kettőjüket önmaguk fölé emeli. A sérelmeik, a szűklátókörűségük, a görcsös múltbeli szokásaik, a sebeik, a végességük fölé. Akkor ezen a magasabb szinten, ajándékként, csodaként újra átélhetik az egységüket. Ketten, hármasban. Ne hagyd ki a házasságodból Istent. Lassan a testtel, kell a lélek is, anélkül nem fog menni. Hívd be az életed legfontosabb, legnagyobb vállalkozásodba, legnagyobb vállalkozásába, hívd be őt. A házasság egy különleges életszövetség, 3 szövetséges társ van benne. Egy férj, egy feleség, meg az Úristen. 2 gyönge láncszem, a férj és a feleség. 1 erős láncszem, Krisztus. Hívd be őt a házasságodba, kelleni fog. Fölemel titeket. Amikor egy családban imádkoznak, akkor ezt konkrétan át is élik, megünneplik. Gyerekkoromban nagyon szépek voltak a mi családunkban az esti imák, különösen adventben, de máskor is. Adventben rengeteget énekeltünk. Volt egy különleges nagy adventi karácsonyi énekgyűjteményünk, több mint 100 ének. Anyukám zongoratanárnő játszott, apukám kicsit hegedült, és énekeltünk. Volt, hogy majdnem egy órán át. Amikor vége volt, annyira jó hangulat lett, azt éreztem, hogy a családunkat egy titokzatos kéz emeli föl a felhők fölé. A szüleimnek az arca megváltozott ez alatt az egy óra alatt. Kisimult. A napnak a gondját, nehézségét letették. Végén mindig könyörögtünk szüleinknek, hogy ne kelljen lefeküdni. Ölükbe másztunk, kértük, hogy meséljenek. A mese mindig ugyanarról szólt, az ő gyerekkoruk, az ő életük, udvarlásuk, esküvőjük, hogyan születtünk, kinek mi volt az első szava. Ez volt az állandó mese, amit mindig újra örömmel hallgattunk. Hívd be majd az otthonodba, a családodba a szeretet lelkét, az élő Istent, aki fölemel. Az udvarlás olyan, mint egy hosszú lépcső, amin át eljutsz ebbe a magaslatra, följutsz erre a magaslatra, ahol ezt a hatalmas igent ki tudod mondani. Ez nem megy egyből. Az emberi szerelem lassan nyílik, mint egy bimbó. Nem lehet egyből a szirmait szétszakítani, kifeszíteni. Idő kell, amíg kimondod az életed nagy igenjét, amivel önmagadat sebezhetővé teszed. Beengeded a másikat a lelked mélyébe, az életed legmélyébe. Nem megy egyből. Ez egy hosszú lépcső, amíg lassan két ember megszelidíti egymást. Az udvarlásban van szabadság. Van benne távolság. Nem házasság még. Próbáld élvezni magát az udvarlást olyannak, amilyen. Ne azon keseregj, ami még nincs. Annak örülj, ami van. Az udvarlás egy gyönyörű tánc, ahol két fiatal közel lép, aztán távolabb, méregeti egymást, fölméri, hogy tudok-e neki életre szóló igent mondani. Sokan azt mondják, hogy ki kell próbálni a házasságot. Össze kell költözni, testi kapcsolatot is ki kell próbálni. Összeillünk-e? A statisztikák homlokegyenest az ellenkezőjét mutatják. A statisztikák azt mutatják, hogy azok a házasságok, amiket kipróbáltak, nagyon gyakran szétesnek. És azok a házasságok, amiket nem próbáltak ki, nagyon gyakran együtt maradnak. És ez egyáltalán nem véletlen. Miért van ez így? Mert az igazi házasságot kipróbálni nem tudod. Az, hogy milyen az, amikor a teljes életedet odaadod, és valaki szintén a teljes szívét odaadja neked, visszavonhatatlanul, bőkezűen, nagylelkűen, egészen, életre, halálra. Ezt az életben egyszer át lehet élni, ámuló örömmel, megrendülten át lehet élni. Ezt kipróbálni nem lehet. Aki próbálgatja így a párkapcsolatokat, igazából nem a házasságot próbálja ki, hanem a próbálgatást próbálja ki. Az, hogy milyen úgy együtt élni, hogy nem köteleződtünk el. Ugye a lényünknek egy nagyon fontos részét visszatartjuk mind a ketten. Hogy mind a ketten tudjuk, ez csak egy kísérlet. És én bizonyos értelemben olyan vagyok a másiknak, mint egy ruha. Fölpróbál. Lehet, hogy nem tetszik, lehet, hogy lecserél. Nem a házasságot próbálod így ki, a próbálgatást. És nem egyre jobban képes leszel a házasságra, hanem egyre képtelenebb. Az udvarlás hosszú lépcső, szép lépcső. Nagyon sok házas ember óriási örömmel gondol vissza az udvarlásra. A házasságban már ez a fajta játékos, közeledős, önfelett szakasz a kapcsolatnak nincs. Az egy nagyon szoros, drámai, gyönyörű, másfajta. Élvezd ki az udvarlást udvarlásnak. Ne tedd házassággá. Ha házassággá teszed, akkor a szakítás majdhogy nem olyan fájdalmas, mint egy válás. Vigyázz a társadra, lassan a testtel, és vigyázz önmagadra is. Az udvarlás során a testi kifejezése a szerelemnek mindig kell, hogy alatta maradjon az elköteleződésnek. Ha egy ilyen lázgörbében néznéd az elköteleződéseteket, hogy döntöttünk-e, kimondtuk-e azt, hogy úgy gondolom, te vagy az, akit nekem Isten adott, aki mellett dönteni fogok. Ez egy első nagyon fontos lépés, akkor mind a kettő úgy a sejtését kifejező, hogy valószínűleg életre szóló. Aztán egy óriási lépés, amikor megkérik a kezedet, és igent mondasz. Az elköteleződés alatt kell lenni a testi kifejezésnek. Ha fölé szalad a testi, akkor utána mind a kettő, főleg a lány, nagyon rosszul érzi magát. Mosott ronynak érzi magát. Azt érzi magát, hogy használtak, visszaéltek velem. Megtettünk valamit, ami sajnos nem egészen igaz. Úgy tettünk, mintha egyek lennénk, valójában ez sajnos nem egészen igaz. Amikor így két fiatal, még a döntés előtt testileg egyé lesz, akkor a lány egy óriási kockázatnak is ki van téve, ebbe bele van lökve. Mi van, hogyha élet fogan mégiscsak? Tudjuk, hogy minden fogamzás gátló hiba százalékot hordoz magában, nem is kicsit. Még a spirállal is fogannak gyermekek, és hát minden más fogamzás gátlóval. Ha egy fiú ezt megcsinálja egy lánnyal, hogy együtt vannak esküvő nélkül, akkor belelöki őt egy rettenetes helyzetbe, legalábbis annak a lehetőségébe, hogy elvetessem, fölneveljem egyedül, hozzámenjek a fiúhoz, pedig még igazából nem is döntöttem, nem is biztos, hogy akarok. Egy rettenetes dilemmába taszítja bele. Igazi lovag az ilyen, akit lehet tisztelni. A házasság egy hatalmas igennel kezdődik. Ezt az igent kicsi igenekké kell változtatni. Nap mint nap. Nem elég egyszer kimondani az oltár előtt. Eleinte majdhogy nem úgy tűnik, hogy a szerelemben minden úgy magától megy. A fiatalság, rózsaszín kötfelhő, testi vonzalom szinte adja magától, hogy két ember között a falak leomlanak. És hatalmas erővel két ember egyé forr, egy lesz. Azt éli át két fiatal, hogy a magányom börtönéből kiléphetek. A másik csodálatos világába beléphetek. Rengeteg mindent, ami az én életemből egyedül teljesen kimaradt volna, azt általa megkapom. Szinte ingyen hullik két fiatalnak az ölébe ez a boldogító egység. Később azonban ez nem magától marad így. Ez talán a második nagy tanácsom, amit az igen után, ez a második, amit szeretnék a lelketekre kötni. Nem magától marad két ember egy. Miért nem? Mert különbözőek. Más a gyermekkoruk, egyik férfi, másik nő, más az élethez való hozzáállásuk, egyéniségük. És ebből az fakad, hogy minden dolgot teljesen másképpen élnek át. Azt is, amit együtt éltek át. Olvastam egy fiatal férnek a kis leírását. Nagyon boldog. Házasság. Esküvő. És esküvő után egy-két hónappal a férj egy nagy foci drukker volt, elhatározta, hogy a feleségét elviszi egy foci meccsre, hogy ő is lássa, milyen ez szurkolni, ordítani telitorokból, ő is egyszer átélje. Elmentek. Férfi fantasztikus élvezte a foci meccset, torka szakadtából kiabált, sapkáját földhöz vágta, megtaposta, szitta a bírót úgy, ahogy kell. Feleség egyre nagyobb döbbenettel nézte, hogy ki ez az őrült, akihez én feleségül mentem. Egyiknek hatalmas katartikus élmény, a másiknak inkább olyan keserny és negatív. Minden dologgal így van. Akár még a testi kapcsolattal is. Teljesen együtt élik át, de férj és feleség néha teljesen másképp. Vagyis magától két ember menthetetlenül távolodik. A falak, amik köztük leomlottak, magától elkezdenek újra visszaépülni. Nem azért, mert rosszul választottál. Nem azért, mert nem ő az igazi. Az életnek a természetes tehetetlensége hozza ezt. A két simpár magától menthetetlenül távolodik. Csak az a házasság marad szép, ahol két ember képes egymás kezét újra megtalálni, az egység csodáját újra teremteni. És ehhez kell rengeteg idő, rengeteg nagy lelkűség, megbocsátás, újrakezdés, humor, jóság, élmények, segítés, új mézes hetek és új nászutak. Ahogy egy ötgyerekes házaspár megfogalmazta, hetente egy este kettesben gyerekek nélkül. Havonta egy nap kettesben gyerekek nélkül. Évente egy kicsi nyaralás, legalább egy hétvége kettesben gyerekek nélkül. Kedves fiatalok, enélkül a házasságotok nem fog működni. Ez főleg a fiúknak szeretném mondani, mert a férfi szereti az idejét, amennyire lehet megspórolni foci meccsek, meg házon kívüli programok számára. A nő általában érzi, hogy ez mennyire fontos, mennyire kell, a férfi általában kevésbé. Nem magától marad. Két ember egymáshoz közel. A házasságodba bele kell tenned a szívedet újra és újra. Nem olcsó. Életre szóló nagy vállalkozás. A házasság olyan, mint egy gyönyörű szimfónia, amelyikben két dallam szól. Nem egymásba beleharsognak, egymást erősítik. Nem magától szólal meg ez a gyönyörű harmónia. Ez két embernek szinte ember fölötti remek műve. Nem adják olcsón. Bele kell tenned a szívedet. Amikor kimondod majd az oltár előtt az igent, döntsd el, hogy nap mint nap. Újra kimondom, ebben élek. Nem szavakkal, de úgy, hogy a másik érezze, hogy ma is engem választ, ma is meghódít. És még egy utolsó kis tanácsot hadd adjak. Úgy gondolom, hogy a férfi és a nő egyénisége sok szempontból különbözik, nyilván minden férfi, minden nő más, de van egy nagyon tipikus különbség, ami sok házasságban gondot okoz. Ezt szeretném átadni, hát ha majd nektek is segít. Úgy gondolom, hogy a legalapvetőbb különbség férfi és nő között nyilvánvalóan az, hogy a nő az, aki szül. Ő lesz édesanya. Mit jelent ez, hogy a nő szül? Azt jelenti, hogy a testében hordozza a kicsi gyermeket 9 hónapig. Hallja a szívdobogását, ahogy a kisbaba is hallja az édesanyájét. Aztán nagy fájdalommal, még nagyobb örömmel a világra hozza. Szoptatja, nevelgeti. A nő fantasztikusan ráhangolódik a kisgyermekre. Érzi azt, hogy a gyerekben mi van, miért sír, minek örül, hogy kell hozzá nyúlnom. A nő fantasztikusan érzékennyé válik, empatikussá. Ez egyik legtipikusabb női tulajdonság. Ehhez kapcsolódik egy kicsit, hogy a nőkben általában test, érzések és gondolatok sokkal inkább egyek. A nő egy egybegyúrtabb, ilyen értelemben egészségesebb személyiség. A testi dolgok, az érzések, a gondolatok egyben vannak. A nő például nem szeret hidegen gondolkodni, nem is tud. Minden gondolatát átfestik az érzések. Nincsenek ilyen fekete-fehér hideg gondolatok, érzésekkel teli gondolatok vannak. A testi dolgok is egy nőnek az életét nagyon is befolyásolják, hogy éhes, hogy fáradt, havi ciklusok és sok minden más. Emiatt a női hangulati élet, az érzelmi élet színes, hullámzó, nem teljesen logikus, férfi számára nem könnyen követhető. Hadd mondjak erre egy-két példát. Bejön például egy családba egy idegen. Egy nő általában egyből érzi, hogy ez ember őszinte, nem őszinte, jót akar nekünk, vagy nem. Ezek a megérzések néha döbbenetesen jók. A nő érez sok mindent, ami a másikban van. Vagy kisgyerek jön haza iskolából, mondjuk bántották, vagy egyest kapott. Anyuka egyből érzi, hogy itt valami van. Édesapa általában nem. Akkor se, ha focizik a kisfiával egy fél órát, neki nem tűnik föl. A férfinak nincs meg ez az érzékenysége. Miért nincs? A férfi természetet sokak szerint mind a mai napig nagyon befolyásolja az a sok tízezer év, amit az emberiség a történelem előtt élt. Ez sokkal hosszabb, mint a történelem. Amikor is a nőknek az élet helyzete egy kicsit könnyebb volt, védettebb. Barlang mellett, sátor mellett, főzni, gyerekek. A férfinek az élethelyzete néha szörnyű volt. Mamutra vadászni, óriási hideg, félelem, rettenetes csaták. A férfi úgy tudta ezt túlélni, hogy minden érzést elfojtott, lefojtott. Emiatt a férfi a saját érzéseit alig ismeri. Sok feleség van, aki néha így próbálja a férjét, vagy mennyasszony a vőlegényét úgy foggatni, kicsit mélyebb érzelmi dolgokról beszélni. A férfiak általában egy-két nyögve kimondott tőmondattal felelnek. Nem azért, mert nem akar beszélni az érzéseiről. Azért, mert nem tud. Annyira mélyen van. A férfiben vannak érzések. Éppen olyan hatalmasok, mint egy nőben. Ha föltör, az néha félelmetes, olyan, mint egy vulkán. Csak a férfi nem ismeri, el van folytva, lent van a mélyben. A gyerekeket mind a mai napig így nevelik. Ha egy kislány otthon sír, nagyon aranyos, fél család összefut, azt valahogy meg kell oldani. Ha egy kisfiú sír, neki azt mondják, hogy ez katona dolog. A fiú ne sírjon. A férfi ezt tanulja meg, hogy lefolytsa az érzéseit. És azt gondolom, hogy ebből fakad egy nagyon tipikus nehézség a férfinő kapcsolatban, de ugyanakkor szépség is. Nagyon gyakran megtörténik, hogy a feleség, vagy akár a lány az udvarlásban valamint kicsit megbántódik. Mondjuk a fiú mindig elfelejt fontos dolgokat. Férfiak egyébként ebben tipikusan nagyon rosszak, hogy dátumokat, születésnapokat, egyebeket megjegyezzenek. Vagy a fiú olyan érdesen rosszul szól, soha nincs ideje, úgy tűnik. Soha nem hoz virágot, nem kedves. És a lány ezen megbántódik. A fiú jó esetben észreveszi, hogy a lány kicsit lógatja az orrát, de hogy miért, azt nem tudja. Nincs meg ez az érzékenysége. A lány általában ezen még jobban megbántódik. Hogy nem veszi észre, szeressen már jobban, figyeljen már jobban, csak azért sem mondja el, vegye észre magát. Azt gondolom, óriási hiba. Ha egy lány szeretné, hogy a fiú az ő színes, gazdag, hullámzó, férfi számára néha nehezen követhető érzelmi életét, egy kicsit is értse, egy kicsit is tudja követni, akkor kell tudni egyszerű szavakkal, tőmondatban, néha elmondani, hogy minek örülök, és mi fáj. Szabad a lánynak sokat beszélnie a párkapcsolatban, férfinak kutya kötelessége sokat hallgatni, de ha a lány fontosat akar mondani, Főként ezt, hogy minek örülök és mi fáj, azt ő mondatban kell elmondani, egyszerűen. A férfi számára ez érthető. A nő szereti becsomagolni szépen, hosszú történetbe, férfi már 2 perc után elveszett, fogalma sincs, hol tartunk. Ha lányok szeretnétek a udvarlónak vagy a férnek fontosat mondani, és kell fontosat mondani, ez egyik alaptanácsom feleségeknek, jelezd finoman, egyszerűen, világosan, feketén-fehéren, főleg azt, hogy minek örülsz. Egy párkapcsolat elején a fiú fantasztikus lelkes. Lehozná a csillagokat. Ha egy lány tudja jól jelezni, hogy engem így kell szeretni, ezt tesz boldoggá, akkor egy jó sínre kerül a kapcsolat kezdettől. A lány szinte használati utasítást kell, hogy adjon önmagához, a férjének, az udvarlójának, hogy én ilyen vagyok, mint egy különleges hegedű. Azt meg kell tanulni, hogy fogom le a húrokat, hogy húzom meg a vonót, hogy az szépen szóljon. Nem megy egyből. Kedves jövendő feleségek, tanuljátok meg szépen, egyszerűen kimondani, bátran. Ennek örültem, és ez fájt. Nem kell túlragozni. Lehetőleg legyen több a dicséret, több a pozitív, mint a negatív. 5 pozitívra juthat 1-2 kritika. Jó sínre kerül a házasság. Kérdezzétek meg ezt magatoktól, hogy nehéz helyzeteket hogy oldok meg. Megsértődök, hisztizek, elhúzódok, találja ki. Vagy normálisan elmondom, hogy ez a bajom. Ha esetleg olyan helyzetben vagytok, hogy nem tudod, mi a bajod, akkor ezt mondd el. Rossz kedvem lett. Nem tudom miért. Nem te vagy a hibás. Nem is tudom most hirtelen megoldani, csak gyere, ölelj meg, túl leszünk rajta. Jól kommunikálni a férj felé. Nem föltételezni, hogy amit te érzel, azt ő is érzi. A férfinak nincs meg ez az érzékenysége. Kifutok itt az időből, de szeretnék a fiúknak is egy tanácsot adni. A szerelem egy titokzatos életáradás, körforgás. Az élet árad férfi és nő között. És ennek a titokzatos körforgásnak a beindító motorja a férfi kell, hogy legyen. Jelen van ez a testi kapcsolatban is, a férfi az, aki ad, a nő az, aki befogad, de jelen van ez lélektanilag is. Rengeteg népszokásunk ezt az alapigazságot tudja. A férfi udvarol. A férfi kéri meg a lány kezét. Hőstetteket végrehajt. Ajándékot hoz. Előre engedi a lányt. Lesegíti a kabátját, hellyel kínálja. Rengeteg gesztust. A férfi ingyenesen, lovagiasan, nagylelkűen, nap mint nap egy életen át kell, hogy megtegyen. Első kápláni helyem az Palóc vidéken volt, és ott például egy nagyon szép szokás volt. Azt tartották, hogy ha kis vita van egy házasságban, kis kiabálás, mondjuk, és utána csönd, akkor mi a teendő? Azt tartották, hogy a férfinek kell megszólalni. Mindig. Oda kell menni a feleségéhez, azt kell mondani, hogy bocsánat. Akkor is, ha 95%-ban a feleség volt a hibás. Úgy gondolják a Palóc régi családok, hogy ez így szép, így lovagias. Bizonyos fontos lépéseket mindig a férfinek kell megtenni. Természetesen ez úgy működik, ha utána egyből a feleség is azt mondja, hogy bocsánat, ez a koreográfia. Így volt a régi szép családokban, a férfi mondta bocsánat, a válasz erre az volt, hogy bocsánat. És innen indultak újra. Férfiként néha ezt megtenni, hogy az ember egy életen át fontos első lépéseket megtegyen, nem is könnyű. Ha egy férfi erre képes, és amikor hazamegy, miután nyilván egy fél órát, egy órát kicsit megzuhant, mert a férfi a munkájában általában valóban kifárad, és néha, ha az olyan az első vágy, hogy a falat nézhesse egy fél órán át, kicsit bekanalazza a vacsorát, utána aztán alkalmas arra, hogy a család életébe jobban becsöppenjen. De kicsit általánosabban véve, ha a férfi, amikor hazajön, tudja azt sugározni a felesége felé, hogy örül annak, hogy ő a felesége. Ha energiát visz a kapcsolatba, ötletei vannak, meghívja őt, el akarja őt néha varázsolni, boldoggá akarja tenni. Egy nő ettől szárnyakat kap, százszorosan visszaadja. Ha egy férfi erre képtelen, és otthon, ahogy megjön, leroskad a fotelbe, bámulja a tévét, kortyolgat, ebből a null pontból a feleség a házasságot hosszú távon nem tudja kirobbantani. Egy ideig talán próbálkozhat, recsegve ropogva megy a szekér, de az nem teljesen természetes, hogy a feleség udvaroljon. Férfiként néha ezt megtenni, hogy egy életen át adjatok, nem könnyű. Ez nagyon sokat segít, ha a férfi vallásos. Van egy titkos kincses tára, ahonnan mindig tud meríteni, és mindig tud adni. Első pontig jutottam sajnos csak el, majd a többit más alkalommal halljátok. A lélek által lesz az életed teljes, nélküle nem megy. Kell ez a dimenzió. A szeretet lelke. A túláradó, pazarló szeretet. Enélkül a házasságod nem megy. Beszélgetésben esetleg majd lehetne ezen elgondolkodni. Egy kicsit lehetne mesélni, hogy hogy látjátok a szüleiteket. Jelen volt-e, jelen van-e az ő házasságukban az Isten? Az udvarlás, megbocsátás, egymásra szánt idő. Hogyan élik ők ezt? Mit tanultam tőlük? Vagy nagyszüleitek? Egy második kérdés, behívod-e az udvarlásodba Istent? Vele akarod-e? Az életednek ezt a legfontosabb vállalkozását. Vele akarod-e megoldani, fölépíteni? Vagy azt gondolod, hogy megy ez nekem? Egyedül is megoldom, nincs rá szükségem. Aztán élvezed-e ezt a lépcsőt? Ki tudod-e élvezni az udvarlást annak, ami? Ez még nem házasság. Ebben van szabadság, távolság, játékosság. Tudsz-e ennek örülni? Éled ezt, hogy lassan a testtel? Hogy a testi kifejezés nem megy fölé az elköteleződésnek? És végül esetleg lehetne erről beszélni, hogy a lányoknak, fiúknak adott kis tanács. A lányok, hogy jelezzék, ne megsértődjenek, ne bezáruljanak, ne elvárják, hogy szavak nélkül is értsék őket, jelezzék világosan, minek örültem, mi fájt. Tudod-e ezt tenni? Megtanultad-e? Egy fiúval így kell bánni. Meg kell tanulnom a férfias kommunikálást, tőmondat világosan, kristálytisztán, fehéren-feketén. Férfiak, tudtok-e udvarolni egy életen át? Van-e hozzá kedvetek? A szép házasságok, amiket ismerek többek között, erről is fölismerhetőek, hogy van benne egy bohókás férfi, aki szeret, akar egy életen át udvarolni a kedvesének.